A vállalkozói környezetről beszélgetünk, illetve arról, hogy milyen átalakuláson megy keresztül. Nagy Edit, az Opten ügyfélszolgálat és értékesítési vezetője a stúdióban. Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat is!
És ugye azt mondtam, hogy folyamatos változáson megy keresztül. Mit lehet látni az adatokból?
Hát nagyságrendileg egy pici csökkenési tendencia mutatható a vállalkozások körében. Hát nagyjából 500 ezer társas vállalkozás alá estünk, most 498 ezer társas vállalkozást számlálunk, ugye működő társas vállalkozásokról beszélünk itt. Hát ez abból is adódik, hogy a jelen állapot szerint, tehát ugye a mai napig új cégek alakulása 14 ezer darab, ez relatív kevésnek mondható egyébként az előző évekhez. Picit talán csökkent a vállalkozói kedv, és a megszűnések viszont sokkal magasabbak. Ugye itt a COVID hatása után volt még moratórium és minden egyéb, ott volt egy nagyon-nagyon nagy hullám, amikor elindultak ugye a két évig tartott felszámolások, eljárások. Ott volt egy hatalmas hajrá, és hát igazából utána ugye egy normál állapotra esett vissza, ami egyébként előtte is jellemző volt. Most azért mégis mondhatom, hogy összességében a megszűnések és a fizetésképtelenné váláshoz kapcsolódó eljárási típusokból hát jó 45 ezeret számlálunk, tehát hogyha összehasonlítjuk ezt az alakult, újon alakult cégek számával, hát azért látható, nem, hogy aha. Nem egy növekvő.
Jó, hát nyilván itt akkor az összes kihívást lehet említeni, ami a cégek, amivel szembesülnek a cégek, és azt lehet citálni a inflációs környezettől kezdve a munkaerőpiaci helyzetig. Tehát azt lehet látni, hogy egy keményebb fennmaradási mutató van akkor itt a cégeknél.
Igen, keményebb a fennmaradási mutató, de ettől függetlenül én azt mondom, hogy ez mindig jó, hogyha ez az üzleti környezet, ez a gazdasági állapot egyébként egy ilyen tisztító hatást mutat. Azok, akik fennmaradnak, viszont valószínűleg sokkal stabilabbak, sokkal erősebb működésűek, garantáltabb talán a hosszabb működési intervallum. Ugye jellemzően egyébként az első 5 év szokott egy ilyen vízválasztó lenni, tehát hogyha valaki így a megalakulástól számította, nagyjából egy 5 évet túlél, akkor ott már egy komolyabb stabilitás.
Igen, ez az ökölszabály, csak ahogy a Covidot említetted, azért lehet, hogy itt átalakult, hogy melyik 5 évről van szó, mondjuk 2019-ben alakult egy cég, és most még itt van Fittipaldi módon, akkor azt lehet mondani, hogy oké.
Hát nagyon stabil, igen.
Akkor elég stabil, igen.
A vállalkozás nagyon strapa és válságálló. Hát igen, szóval alapvetően a fennmaradás sokkal nehezebb, sokkal több erőfeszítést kell tenni kétségtelenül, nagyon-nagyon fontos továbbra is a kockázatkezelés, a kellő körültekintés, igenis meg kell ismerni ezeket a vállalkozókat, akikkel szerződni szeretnénk. Ehhez egyébként nagyon-nagyon sok adat áll rendelkezésre. Néha egy picit azt mondom, hogy talán ez sok is el lehet benne veszni. Uh-huh.
Tehát összesség... Hogy mi az, amit érdemes megnézni, illetve hogy egyáltalán miért, ugye? Tehát, hogy miért van arra szükség, nyilván, hogyha szerződést akarunk kötni, vagy partnert akarunk választani, az lehet egy ilyen. Mi az alapján dönti el egy vállalkozás, vagy egy cég, hogy ki lesz az, akivel szerződik?
Hát igen, tehát érdemes talán egy picit így a kezdetektől kiindulni, mert én mindig azt mondom, hogy a kiválasztásoknál kezdődik minden, tehát hogy kit szeretnénk megszólítani, kivel szeretnénk szerződni, hogy eljussunk odáig, hogy ne csak baktába lövöldözünk, hanem legyen egy konkrét elképzelés, legyen egy elemzésünk arra vonatkozóan, hogy egyáltalán ez a célcsoport, ugye most kezdődik a szeptemberi kampány időszak, hát azért mindenki erre komoly költséget, erőfeszítéseket tesz a marketingbe. Ugye két nagy kampányidőszakot számlálunk egyébként ugye az üzleti világban, a tavasz és az őszi kampányokat. Ugye az őszi kampányoknál most még több adatra tudunk egyébként támaszkodni, mert ugye a május 31-ével adott mérlegek feldolgozása is már megtörtént, tehát az adatbázisban most már friss adatok láthatóak. A szűréseket, az elemzéseket, tehát akár a kockázati elemzéseket is már ezekre az adatokra tudjuk kalkulálni.
Tehát most a partnerek kiválasztásáról beszélünk alapvetően.
Én azt gondolom, hogy talán itt kezdődik minden, hogy hogyan választok ki valakit. Elsősorban azért, mert ez már egy megalapozottságot tud adni a hosszú távú együttműködésre, ha jól választok. És arról nem beszélve, hogy miért költsek el rengeteg pénzt azokra a vállalkozásokra, akik egyébként számomra nem is potenciálisak, vagy nem olyan potenciálisak, akár kockázatot is jelentenek a szerződésekben, a működésekben. Egy gyors számodat így megint. Például a kockázati besorolásunk modellje, kategóriákba vannak sorolva a vállalkozások, és nagyjából egy ilyen 3,5-10% kategóriánként, tehát nagyvállalat, KKV és egyéb kategóriákba sorolhatóak azok a vállalkozások, akik A minősítésű értéket kapnak, tehát a legstabilabbak a mai hazai gazdasági vállalkozói környezetben. És hát nagyon nagy az a szám, ami pedig a D vagy az egyel kicsit jobb, tehát C és D kategóriába tartozik, hát ez azért közel 125 ezer vállalkozás, ez 25%-a a teljes vállalkozói működő vállalkozásoknak. Ez nagyon nagy, tehát hogyha igazából itt akarunk keresni, vagy ezekre pazaroljuk a marketing budgetet, hát nem biztos, hogy túl sok sikert fogunk elérni.
Tehát az AVG kategória az micsoda?
Az average, hát ez, uh-huh. ez a nagy átlag.
Az a nagy
igen,
átlag,
tehát nem a kifejezetten jó, és nem a uh-huh. nagyon kockázatos, hanem aki a nagy átlagban tartozik, hát nyilvánvalóan itt vannak egyébként a legtöbben. Tehát ugye ez az alsó kategória 25, uh-huh. a felső az csak 10, szóval azért nagyjából elmondható, hogy de egy stabil average működéssel egyébként nyugodtan abszolút lehet szerződni, tehát igazából ez egy átlagosan jónak mondható, és egyébként a C kategóriában is vannak jók, de a D
és a potenciális partnerekkel kapcsolatban elég szerinted lefutatni ezt a tesztet úgymond, hogy melyik kategóriába esnek ők, vagy azért mélyebb vizsgálódás?
Nem feltétlen elég, én azt mondom, hogy érdemes inkább figyelembe venni, tehát hogyha jobb kategóriákra szűrök, akkor biztosan olyan vállalkozásokat fogok elérni, akik stabil, tőkerős vállalkozások, tehát hosszú távon is egy jól működő. De egyébként ez attól függ, hogy kinek mi a tevékenysége. Uh-huh. Tehát mondjuk, ha én egy coach vagyok, vagy egy válságmenedzser, és mondjuk pontotokat a cégeket szeretném megkeresni, aha. ahol látom, hogy probléma van, nem erre fogok szűrni.
Igen.
Szóval nagyon-nagyon-nagyon széles körű. A másik szerintem, ami nagyon fontos, egy ilyen, tehát egy kampány összeállítása során, hogy kit szeretnék megcélozni, hogy tudjam azt, hogy egyébként nekem kik a potenciális partnerek. Tehát nagyon sokszor meg ez is problémát okoz, hogy nem tudom azt jól megfogni, meghatározni, hogy kik azok, akik egyébként nálam elköltik a pénzüket, és igenis hova helyezzem a hangsúlyt a marketing kampányaim során.
És vagy azt látom, hogy eddig kiköltötte, de hogy az újakat hogyan találja meg,
igen,
az nagy kérdés.
És erre egyébként nagyon egyszerű BI elemzéseket lehet végezni, megcsinálhatja
az
ezt a cég. Hát gyakorlatilag ez a business intelligencia, ami már ő adatokat elemez, tehát uh-huh. egyszerűen meg tudjuk azt tenni, hogy a meglévő ügyfeleink minden adatát feltöltjük ezekbe a rendszerekbe, és gyakorlatilag egy ilyen nagyon-nagyon rövid idő alatt, tehát pár perc alatt végigfuttatja a rendszer, kimodellezi az összes adaton keresztül, uh-huh. és megnézi, hogy kik azok a hasonló paraméterekkel rendelkezőek. Szóval én ezt mondom, hogy igazából ez a kettő talán a legfontosabb, hogy tudjuk azt, hogy kit szeretnénk megkeresni, ki az, aki egyébként valós célcsoportot képez a számunkra, és ha már megvan az, hogy ki, akkor nézzük meg azt, hogy egyébként ő tényleg milyen kockázati szinteket képvisel, és így próbáljuk kiválasztani azokat.
Sőt, szerintem a stratégia szempontjából is fontos, ugye, mert itt beszéltünk az elején arról, hogy egyre nehezebben tudnak túlélni a cégek, vagy nagyok a kihívások, de itt arról is van szó, hogy egy ilyen kampány a jövőről szól, és ugye arról szól, hogy a következő időszakban, akár az őszi időszak, ugye a tavaszi időszakig, vagy akár egy éves távlatban, vagy ki tudja, milyen szerződések születnek, mit szeretnénk mi elérni, hova akarunk fejlődni, és ehhez milyen partnerek kellenek. Tehát gondolom, egy ilyen BI elemzés erre is tökéletes.
A BI elemzést egyébként, és köszönöm, hogy meg is említetted, tehát természetesen nem csak a potenciális célcsoport kiválasztására szolgál, hanem igenis ez már egy tervezési időszak uh-huh. is, tehát ugye nagy erőteljesen kampányolunk ebben az időszakban, de ugye arról nem szabad elfeledkezni, hogy már terveznünk is kell majd a következő uh-huh. évet lassan. Nagyon gyorsan telik az idő, és igen, erre komoly hangsúlyt fektet szerintem minden vállalkozás, hogy megtervezze a jövő évet, és valóban a BI abban is tud segítséget nyújtani a számunkra, hogy megnézze, hogy ágazatok, szektorok milyen eredményeket tudtak elérni, én egyébként majd hova tudok még nagyobb fókuszt helyezni, akár egyébként az értékesítésben, honnan várok majd bevételi növekedéseket, esetleg kik azok a szektorok, akik mondjuk nem voltak annyira erősek, és mondjuk arra egy picit kevesebb költséget fektessünk, vagy kevesebb költséget fordítsunk ezekre. Szóval igen, nagyon-nagyon-nagyon széles rétű, és tényleg rengeteg adatról van szó, tehát 500 ezer darab, ez csak a társas vállalkozás, de összesen 2 millió entitás van, tehát ugye vannak azért egyéni vállalkozók, ne felejtsük el őket sem, őstermelők, adószámos magánszemélyek, non-profit költségvetési intézmények, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok az az adat, ami rendelkezésre áll. Ha ebből nem tudunk szegmentálni, akkor nem biztos, hogy olyan gyorsan és jól tudunk elérni eredményeket.
Még egy dolgot akartam kérdezni, mert itt arról volt szó, ugye, hogy most mit tudom én, a kampányban rossz döntéseket hozunk, megy ki a pénz az ablakon a költés miatt, és nem érjük el azokat, akiket szeretnénk. De közben pedig, hogyha rossz partnereket választunk, akkor az nem csak pénzügyi kockázat, hanem például egy reputációs is, tehát hogy lehet, hogy azt is nézik ugye a különböző cégek, hogy mi az a hálózat, akivel dolgozik a másik cég. Van benne 2-3 olyan társaság, aki nekik nem felel meg valamilyen okból, akkor lehet, hogy nem szerződnek, hiába szeretnénk.
Igen, abszolút teljesen egyetértek ezzel. És egy picit megfordítva egyébként, hogy igen, tehát ez ilyen szempontból
is. A sajátunk is érdekes, nem?
Pontosan. Tehát
mert, hogy
nem mindegy, hogy rólunk mit látnak.
Igen, viszont az rögtön szeretnénk tudni, hogy pontosan hogyan is készülnek ezek a minősítések. Mert fölmerül, lehet, hogy hát jó, hogy magunkról minél, ha minket megtaláljanak, és minket észrevegyenek, ahhoz jobb, hogy az mondjuk minél jobb minősítés szükséges, de van erre nekünk bármiféle ráhatásunk, vagy ezek teljesen objektív paraméterek alapján végzi
a
rendszer automatikusan.
A működésünk lehet, tehát minél jobb a credit management egy vállalkozásnál, ugye minél stabilabb számokat tud a pénzügyi és a cég adataiban, mint mutatók elérni természetesen.
Tehát itt a pénzügyi jelentések alapján készülnek ezek.
Legfőképpen igen. Tehát 300
automatikusan,
mutatóból
gondolom.
Készül automatikusan. Uh-huh. És hát igazából ugye nem mi vagyunk ennek a kitalálói, tehát ez egy nagyon jó működő és bevált modell egyébként a pénzintézeteknél, tehát ott is rengeteg scoring modellezés történik, mind a kockázatosságokra, mind a kereskedelmi hitelkeretre és minden egyébre, amit egyébként ugyanúgy a kiválasztásnál és majd a szerződéskötéskor szerintem nagyon-nagyon ajánlott felhasználni. De az, hogy rólunk mit látnak, mondjuk egyébként egy munkatárs kiválasztása során, vagy amikor meghirdetünk egy állást, és mondjuk várjuk oda a jó jelentkezőket, mert azért nagyon sok jelentkező
van. Álláskeresők megnézik a cégeknek
igen,
a scoringját?
Igen, abszolút. Ugye azért is nagyon érdekes ez, mert ugye a honlapunkon például elérhető díjmentesen is egy bizonyos mennyiségű céginformációs adat. Tehát valaki egyszerűen csak felmegy az Optan oldalára, és talál alapinformációkat, és mondjuk aki ilyen A-minősítésű és az Optennél rendelkezik ezzel a jellegű előfizetéssel, őt például feltüntetjük, hogy ő a legjobb kategóriába sorolt vállalkozás, tehát amikor egy munkavállaló, egy munkakereső egyszerűen csak leszeretné csekkolni azt a vállalkozást, ahova dolgozni szeretne jelentkezni, fogja látni, hogy igen, ő mennyire stabil, vagy akár mennyire nem jó kockázati besorolás kategóriába esik. Úgyhogy igen, tehát itt is nagyon fontos, de szerintem nem csak a magánszemélyek, vagy akár munkavállalók keresik ezeket, hanem igenis egy szerződéskötés során nagyon fontos, hogy rólunk mit látnak. Tehát igenis, ha jól, stabilan működünk, akkor ezeket használjuk fel akár a social, akár a levelező rendszerünkbe, tegyük ki a tárgyalóba, tehát hogy igen, mutassuk meg, hogy egyébként mi egy kiemelkedő kategóriába tartozunk, és nagyon-nagyon kevés cég tartozik ide, tehát ezzel joggal.
Kevés cégnél láttam, tehát hogy például a levelezésben beiktassák a cég logó mellé, ahol az aláírások, meg nem tudom, hogy hívják.
Igen.
De találkoztam vele, de mondjuk nagyon ritkán, hogy gondolom inkább azok a cégek mutatják magukról, akik kisebb cégek nem egyértelmű, nem annyira ismertek.
Igen. Egyébként nagyon jól megfogtad, mert a nagyobb vállalkozások nem feltétlen foglalkoznak úgy kifejezetten ezzel, tehát szerintem nagyon jó, ha ott van, de hogy ők másban erősek, és nekik már nem kell ezt bizonygatni. De azért egy kisebb vállalkozás számára ez nagyon-nagyon fontos, mondjuk, ha ő egy pályázaton indul, vagy akár egy meghívásos ajánlatot küld, vagy bármit szeretne érvényesülni, akkor igenis ezt kell láttatnia. És a másik ilyen egyébként, ami a reputációban még nagyon-nagyon erős, ugye ez az ESG, tehát hogy mennyire vagyunk fenntarthatók. Tehát ezzel a kettővel, ugye a klasszikus brandépítésen felül szerintem nagyon jól lehet mutatni, hogy igenis mi ezzel foglalkozunk, mert ez most mindenkinek egy nagyon fontos téma. Akár jogszabályi kötelezettségnek kell, hogy megfeleljen, akár nem. Ez most egy nagyon trendi, szerintem már egyébként egy elvárás is. Tehát, hogy milyen ESG mutatókkal rendelkezünk, és egyébként a másik pedig, hogy igen, mennyire vagyunk stabilak, és mennyire működünk jól. Uh-huh. Ez a kettő nagyon fontos.
A minősítéseknél mennyire támaszkodtok a mesterséges intelligenciára? Ez egy régebbi rendszer, korábban is működött, igen. Hatalmas mennyiség adattal dolgoztatok régóta, igen. De van valami, amiben segít, vagy fölgyorsította, vagy bevonjátok? Mennyire támaszkodtok rá?
Minden területen egyébként az Optana működésében használ AI szolgáltatásokat. Természetesen mindenki másra, tehát a fejlesztőink nagyon-nagyon aktívan használják ezeket, nyilván a megfelelő rendszerek kiválasztása mellett, tehát ezért nem mindegy, hogy valaki, és ezt kifejezetten szeretném is kifejezni, vagy kihangsúlyozni, hogy senki ne csinálja őt, hogy feldobja gyorsan a partnerállományát, és kér majd erre egy BI elemzést. Az nem biztos, hogy a legjobb ötlet, de szóval gondoljunk azért arra, hogy a nyílt rendszerek nem feltétlen arra valók, hogy ilyen szenzitív adatokat töltsünk be, és ne készítessünk azért vele üzleti elemzéseket majd a következő éves tervre. De igen, természetesen felhasználjuk az AI-t nagyon-nagyon-nagyon aktívan az Optennél.
Hát okay. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy támaszkodjon minden ilyen adatra, mert enélkül gyakorlatilag vak vezet világtalant. De tényleg, úgyhogy már most nem tudsz mit csinálni ebben a világban. És nekem azt tetszett a legjobban, amit mondtál, hogy annyi adat van, hogy nem csak az adatokra kell támaszkodni, hanem magukra a rendszerekre, meg analízisekre, amiket ebből lehet, elemzésekre, mert az, hogy abból mit hámozunk ki, az nagy kérdés. Úgyhogy köszönjük szépen, reméljük, hogy sikerült felkelteni sok mindenkinek a figyelmét, vagy ráirányítani erre, hogy adatelemzésben biztosítsa a jövőt, főleg itt a kampányidőszakban. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Nagyon szépen köszönöm én is, és mindenkinek sikeres következő 4 hónapot kívánok még a nagyon-nagyon aktív időszakban. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Nagy Edit, az Opten ügyfélszolgálat és értékesítési vezetője volt itt velünk, és beszéltünk arról, hogy hogyan lehet adatokra támaszkodva biztosítani a cég jövőjét.